Isten országáért életút interjút hallhatnak az Aranymis és Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsekkel. A műsort a Katolikus Rádió készítette.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek urat, aki itt a kalocsai érseki palotában fogadott minket. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Én is köszöntök mindenkit.
A hallgatók kedvéért is mondom, hogy ez a beszélgetés a Nagybőjtben készül, de húsvét hétfőn kerül adásba, úgyhogy megvan ennek a maga szépsége. Most még egy olyan időszakban vagyunk, amikor a Nagybőjt alatt az ember inkább a lélekre figyel, kicsit befelé fordul. Ha tetszik, összegez, ha tetszik, mérleget von. Az ön életében is egy mérföldkő közeledik, nem tudjuk még, hogy mikor fog bekövetkezni ez az időpont. Ön tudja már?
Nem.
Még nem. De közeledik, ezt tudjuk, ezért én gondolom, hogy mostanában sokszor telnek úgy a napjai, hogy el gondolkodik ezen a hosszú és tartalmas időszakon, ami az ön érseki szolgálatát jelenti. Minden a gyökereken múlik.
Igen.
A néhány szóban kellene összefoglalni, hogy melyek azok az értékek, amiket otthonról hozott, és a mai napig iránytűi a családból. Mik lennének azok?
Így falusi paraszti családban születtem 1950-ben. Apám még gazdálkodó ember volt, édesanyám ugyan már járt a postára, ott dolgozott, de amikor tudott, a paraszti háztartásban ő maga is segítkezett. Tehát így kezdődött a gyermekkorom, bár érdekes módon én kastélyban születtem. Méghozzá a Zlinszkiek kastélyában, ugyanis nagyon jó kapcsolatban voltak a szüleim Zlinszki János úrral, nem az alkotmánybíróval, hanem még az édesapjával. És őnekik is nagyon jól jött abban az időben, mert ezeket a kastélyokat elvették, hogy valakit akkor egy időre be tudtak telepíteni oda, elvették utána tőlük, és onnét aztán még ilyen náttetős parasztházba költöztünk, majd szüleim építettek későbbiekben egy másik új házat, amiben 1956 őszétől lakunk. De hát az akkor időknek megfelelően állattartással, földműveléssel foglalkozott apám, és én is ebben nőttem bele. Jött a TSZ, ez ketté vágta az ő sorsát, de sok minden megmaradt azért még, mert a megmaradt földeket műveltük, állatot tartottunk. Ő ugyan bejáró munkás volt azért Pestre is, de ez tartott, ez az életforma gyakorlatilag az ő életében.
Érsek atya a kecskeméti piarista gimnáziumba Igen. járt. Én úgy képzelem, hogy az egy tudatos döntés lehetett, hogy oda ment.
A gimnáziumba azért kerültem, mert volt ott a szomszéd faluban egy olyan piarista atya, aki kereten kívül volt, eltiltottak a tanítástól, ugyanis egy békepappal nagy ellentétbe került a piarista templomban, és ezért kitették őt felsődabasra. Dr. Erős Józsefnek hívták, és ő rendőri felügyelet alatt volt. Éjszakánként tudott eljönni hozzánk, illetve mi is úgy kerestük föl, hogy majdnem titkon, és az ő segítségével jutottam be a kollégiumba. A gimnáziumba fölvettek, voltak onnét már diákok a faluból, de hogy a kollégiumba is helyet kapjak, ahhoz az ő segítségére volt szükség, ugyanis abban az időben 50 kilométeren közelebbről a diákoknak abba az időbe be kellett járni, mert kevés volt a férőhely. És én pont az 50 kilométeren voltam. Tehát a szüleim által kerültem oda be, és a piarista atya által. Ez tudatos döntés volt. Én magam is vágyakoztam oda, mert jó hírben állt az iskola.
Egyik interjújában említette, hogy a gimnáziumi évek alatt az egyik igen. tanárának a hatására dőlt el végén, igen. hogy a papi hivatást igen. választja.
Igen, mert én nem úgy mentem a gimnáziumba, hogy én pap leszek. Hát két lehetőség volt előttem, amikor oda kerültem a gimnáziumba, hogy valami agrárszakon tovább megyek, mert az kézenfekvő volt, de nagyon érdekelt a történelem, a régészet, az is csábított, hogy abba az irányba majd fogom folytatni a tanulmányaimat.
Akkor ez egy dilemma volt, ami egyszer csak átfordult?
Igen, és akkor példákat láttam. Tehát olyan példákat, akik meghatározóak voltak, és úgy a érettségire döntöttem el véglegesen, hogy én pap szeretnék lenni, de érdekes módon, hogy nem szerzetes pap.
Emberek között akart lenni.
Igen, meg valahogy azt éreztem, hogy azért a szerzetes pap egy konszolidáltabb életet él. Ugye mostak rá, főztek rá, és így tovább. És láttam a világi papokat, akik már akkor is nehezebb körülmények között voltak. És valahogy ez, hogy ne a könnyebbet válasszam. Holott piarista papnak is nem könnyű lenni, és akkor sem az volt.
Hát az pont az az időszak volt, igen. amikor szétkergették őket.
Igen. Jelentkeztem a Váci Egyházmegyébe, fölvettek, és Egerbe küldött főpásztorom. Onnét bevonultattak katonának két évre.
Egy pillanatra álljunk meg. Az a katonaság az nem egy egyszerű dolog. Egy kispap életében valahol nyilatkozta, hogy olyan helyre került, ahol egyedül volt kispap.
Igen,
egy
igen.
teljesen abszolút nyilvánvalóan egy ateista ellenséges igen. légkörben. Mire emlékszik ebből az időből?
Hát sok mindenre.
Mert azért ez egy nagyon meghatározó.
Meghatározó volt. Föl voltunk készülve rá többen, hogy bevisznek bennünket, mert akkor már elkezdték a papnövendékek besorozását. Volt, aki szerencsés volt, vagy ki tudja, mert nekem azért ez a két év sokat számított, főként úgy, hogy kalocsai érsek lettem, mivel hogy Baján voltam katona. Tehát számítottam rá, viszont abban az időben a papnövendékek más keresztény felekezete lelkész növendékeivel együtt voltak. Két nap után kiválasztottak, és egyedül voltam.
Ez egy nagy teher lehetett.
Hát nem volt könnyű. Ráadásul ott nem voltak értelmiségi gyerekek, egyedüli érettségizett voltam azok között, akikkel bevonultam, mivel én voltam az egyedül érettségizett, írnok munkát is végeztem, de ugyanúgy harckocsizó katona voltam.
És piszkálták is ezért.
Elejében, aztán később minden csoda három napig tart, szokták mondani. Egyfajta tekintélyen volt. Tehát olyan volt, hogy visszajöttek a katonák eltávozásról, szabadságról, és hozták a pálinkát. A mi időnkben még lehetett szeszt fogyasztani a laktanyába, hivatalosan. És hozták otthonról a pálinkát, és a haverokat fölkeltették. Engem a legtöbb esetben fölkeltettek, és már annyira kellemetlen volt azt mondani, hogy hagyjatok békén, mert éjfél előtt megérkeztek, hogy na így áll. De hát ez a részükről való elismerés volt.
Azért nagyon nagy iskola az, amikor az ember össze van zárva évekig olyan emberekkel, akikkel egyébként nem biztos, hogy az életben találkozna.
Soha.
Ez önnek is egy nagy iskola volt?
Nagy, nagyon nagy iskola volt, mert egyharmadának nem volt meg a 8 osztálya, és már azok között is volt büntetett előéletű. És miután harckocsizók voltak, ezek a katonák, legtöbbje traktoros, meg hasonló nehéz gépkezelő volt, és általában ilyen mokány, erős fickók voltak, ahol mondjuk 50 kilónál kezdődött a súly. De ez tényleg így volt. Hát ha két gránátot betettek egy ládába, két páncélgránátot, az 110 kiló volt. És ezt föltették a katona a hátára.
Ebben az időben papnak lenni mondjuk a 70-es években még kockázat volt. Ön tavaly kapta meg a Hit Pajzsa díjat, igen. ugye, amit azoknak a papoknak, egyházi embereknek adnak, akik a kommunista időkben is kitartottak a hitük mellett. arra lennék kíváncsi, hogy megfigyelték-e.
És akartak szervezni. Jött egy civilben egy ember, és miután írnok is voltam, azért én sok mindent elolvastam ott a laktanyába, főtiszteknek zárolt anyagot is. Abban például benne volt az, hogy a régi hortista katonatiszteket hogy kellett likvidálni, és így tovább, és milyen feladataik vannak a szocialista hadsereg tisztjeinek. Egyébként mindegyik szinte pártag volt. Amikor azt vettem észre, hogy olyan ember jön be, akitől a többi tiszt is tart, civilbe van, akkor rájöttem arra, hogy ez valamiképpen egy olyan elhárító tiszt, akinek hatalma van azok fölött. És olykor, mikor bementünk az ezredbe, találkoztam Várszegi Asztrikkal, ő már dörzsöltebb volt, részben öreg katona volt, ötödéves, negyedéves papnövendékként vitték el, vagy ötödévesként, és ő sokkal többet tudott, úgyhogy mondta, hogy ezekkel vigyázzál. Egyszer-egyszer találkoztam, mikor ilyen ezredgyakorlat volt. És hát kimondottam, be akart szervezni. Tehát, hogy jelentsek. És én akkor mondtam, hogy én nem azért vagyok ide küldve.
Kikérte az aktáját?
Persze.
Megfigyelési aktáját? Elolvasta?
Igen, hát a katonasságbeli nincs meg, de későbbiek megvannak.
Tudta azonosítani az embereket?
Igen, igen.
Hogyan viszonyul ezekhez a hát, feljelentőkhöz?
Elmúlt. Tehát én azt mondom, hogy keresztény ember tudja megbocsátani. Másrészt ez is egy iskola volt. Mert akkor, mikor a erdélyi könyveket vittük, utána módszeresen behívattak, kijöttek hozzám, akkor már tisztában voltam magával a rendszerrel. Nálunk 56-ban volt egy pártitkárgyilkosság, de a pártitkár lövődözött előtte, hozzá kell tenni, és óriási retorzió volt, sokakat összevertek, Gyóni papot, nagybátyámat, Kántort, négyet akasztottak, és sokakat börtönbüntetésre ítéltek. Hát én akkor megtapasztaltam már gyerekként, hogy az egyházra rászálltak. És ahogy említettem, Dabason olyan pap volt, aki a piarista rendből ki volt téve. A forradalom után megismertem Tabódi Istvánt, aki katonatisztből lett pap, 18 év, 6 hónapot, kb. Ennyi időt ült börtönbe szakaszosan, és én 58. szeptemberében, szeptember 14-én minisztráltam neki máskor is, csak arról az időről szentképen van. Két börtön között ismertem meg őt.
Éppen kint volt.
Igen, akkor éppen szabadlában volt.
Érsek atya, úgy készült a papi hivatása elején, hogy ez a szocialista rendszer talán egész papi életét végig fogja kísérni, nem fog elmúlni. Azt is mondta, hogy ön egyáltalán nem készült püspöki hivatásra. Mondhatni meglepte, amikor érsekké kinevezték.
Igen, meglepett. Hát én káplán voltam a rendszerváltásig. Tehát ha nem jön a rendszerváltás, lehet, hogy az is maradok. Én nem voltam plébános sem. Ennek volt oka.
Visszaemlékszik arra a pillanatra, amikor ezt megtudta?
Hogy engem érseknek?
Igen.
Hogyne.
Milyen érzések kavarogtak akkor?
Na most az az igazság, hogy előtte mondtak már ilyeneket, csak én nem hittem el. Sergei érsek állítólag mondta, hogy na majd a Bábel rektort idehozom én, meg nem tudom, ilyeneket mondott, de nem hittem el. És akkor hát hivatott a nuncius, és ugye elgondoltam, hogy hát csak nincs velem baj, mert akkor a keszthelyi püspök mondta volna. És ott szembesültem ezzel, és rögtön én azt mondtam, én nem vagyok erre alkalmas. De hát menjek be a kápolnába, imádkozzak, meg mondjam azt, hogy igen. Pápa, második János Pál, mondom, nem is ismer. És akkor kihúzott egy papírt, hogy Janus Paulus, így úgy, amúgy. Másnap én betelefonáltam. Csak akkor a titkár vette föl, mondta, nincs itt a nuncius úr. Kiment a városba, és amikor 2 óra múlva visszahívtam, elküldtük, Rómába elküldtük, hogy igent mondott.
El van döntve.
El van intézve. De hát akkor meg most már legyen így.
papkorában is nagyon sokszor foglalkozott fiatalokkal, hitoktatással. Ez a szenvedélye, ez megmaradt a mai napig, hiszen most is. Hiszen most már podcast sorozatai vannak. Amikor már véglegessé vált, hogy érsek lesz, és belegondolt abba, hogy azért ez egy más szintű teher lesz, más feladatok lesznek. Először is választott egy jelmondatot, ugye?
Igen.
Az Isten országáért. Volt-e ennek a mondatnak, vagy mondathoz kapcsolódva már valami víziója, hogy mit szeretne ön érsekként?
Volt, mert a pappá szentelésem alkalmával és az új misém alkalmával kiadott szent képre azt írattam, hogy keresétek elsősorban Isten országát és az ő igazságát. Ezt Jézus mondja a hegyi beszédbe. És ez lett átalakítva. Az engem mindig motivált, hogy mit akar Jézus. Mert hogy én mit akarok, az nem számít ilyenkor. De ő mit akar? Hát kifejezetten mondja, keresétek Isten országát. És ő elmondja, hogy mi az Isten országa. Egy olyan valóság, ami már ebben a világban elkezdődik. Tehát nem a mennyország, az üdvösség.
Bennünk már.
Ami itt kezdődik.
26 esztendő, ugye?
És már 27.
27, bocsánat, az érseki szolgálat. Biztosan vont már mérleget. Melyek azok az események, amelyeket eredményként értékel? Gondolok akár az egyházi oktatásnak a terjedésére, a kiépülésére, hogy honnan, hova jutott el?
Hát az egyik az, hogy valószínű, most már dobogós helyen vagyok a kalocsai érsekek között, mert akik itt is voltak, azok nem töltöttek ennyi időt, mert papíron volt, aki hosszabb időt volt, de tudjuk, hogy nem ért itt Kalocsán. De aki itt is ért Kalocsán, ott biztos, hogy az első három közt ott vagyok. Tehát én mindig itt vagyok Kalocsán. Most félreértés ne essék, nem dicsekvés akar az lenni, meg hogy én ilyen egyházi sztarnovista vagyok. Én évek óta se szabadság, se szabad napra nem megyek. Sok év óta. Nekem nincs szabad napom.
Ez tudatos döntés?
Hát mindig van feladatom. Én abból indultam ki.
Ha nincs, akkor keres.
Mindig van. Mert szokták, hogy jaj, hát ezt nem lehet bírni, mondom. Paraszt emberek nem mentek szabadságra. Olyan volt már, hogy elmentek egy-egy napra valahová. De úgy, hogy ők havajozzanak, meg kemperegjenek a Balaton partján a fővenyén olyan elképzelhetetlen volt egy parasztembernél. Valahogy ez volt bennem is, hogy meg nem volt, hogy most ez szabad napom. Nem mondom azt, hogy mindenkinek ezt kell csinálnia. Valóban végig látogattam, ugye hozták a régiekről, hogy itt és itt volt ez az érsek ekkor meg akkor. Hát én minden vasárnap vagyok valahol. A legkisebb helytől a legnagyobbig.
Fontosnak tartotta végig, hogy
nagyon fontosnak
az emberek
tartottam.
Között a legkülönbözőbb
így van.
Egyházközségeket végigjárja?
Minden bérmálást én végzek, ha van ilyen templom megszentelés, vagy hasonló képviselőtestületbe iktatás. Meg elmegyek, hogyha már rég jártam ott. Látásból az egyházközségek magját ismerem. Tehát nem azokat, akik csak akkor jönnek el, hanem képviselőtestület, látásból ismerem. Aztán kapcsolatom van így az emberekkel. Van a hittanóra, amit 27 év óta tartok, már mindent elmondtam, amit tudtam.
De mindig van új hallgató.
Aztán itt az nagy építkezések, ez óriási változást hozott, ami nem ment simán, mert nem volt pénzünk, nem volt megfelelő emberem. Vörös Márta mérnöknővel csináltuk ezeket a nagy felújításokat, és ez bizony sokszor a város részéről ellenérzést váltott ki, mert mit tudom én, elvettük azt az utat, ami a tér közepén ment át korábban. De hát az a régi székesegyház föltárása volt.
Mi 2 évvel ezelőtt beszélgettünk, körülbelül akkor ugye végig is jártuk.
Igen.
A felújításokat, azóta sikerült előrelépni. Mi minden történt azóta?
Azok a kövek, amik innét faragott kövek a második székesegyházból elkerültek a Nemzeti Múzeumba, visszakerülhessenek egy darabig letétbe, hogy összenő, ami összetartozik, mert mi sokkal szebbet és jobbat tudtunk előbányászni a munkákkal, mint ami nekik van. És így a gyönyörű, szép második székesegyház rekonstrukciója megtörténhet.
Látható az üvegfalak alatt a feltárt
látható sok rész? Minden, romjaiban is impozáns.
Ezek a gyönyörű eredmények. De melyek azok az emlékek, amelyekre keserűen emlékszik vissza? Nyilván olyanok is voltak.
Hát volt egy püspöki lelki gyakorlat, azt mondta az az atya, az évek múlásával a csalódások száma nő. És azt hiszem, ezt mindenki elmondhatja. Sokszor csalódtam, de miután megszoktam, már nem úgy veszem föl emberekben. Aztán kellő idő kellett hozzá, hogy rájöjjek arra, hogy én hozzám a panaszok jönnek be, és nem az örömteli dolgok. Hát kimegy az orvoshoz úgy, hogy doktor úr, semmi bajom nincsen. Oda azért mennek, mert bajuk van. Én hozzám is azért jönnek, mert bajuk van.
Ezért szeret ön is menni, hogy jót is halljon.
Igen.
Az utóbbi időszakban rengeteg interjút adott, ugye nyilván itt a különböző visszaélések és botrányokkal kapcsolatban. Én ezekről nem szeretném kérdezni, mert ezekről már mindent elmondott, de arról viszont nem kérdezték, hogy ez hány álmatlan éjszakát okozott önnek.
Hát sokat, sokat.
Mi volt benne a legnehezebb?
Legnehezebb az volt, hogy azoknak az embereknek a csalódása, akik ezekbe csalódtak. Emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, ezt magamról tudom. De amikor jön valaki, hogy ez az XY papa bérma apám volt, ez nagyon nehéz. Az általunk kiváltott keserűségek, csalódások megoldani.
És Atya, mit gondol a fiatalokat, mennyire lehet az egyház közelében tartani, és mekkora lesz az ő szerepük mondjuk az egyház megtartásában?
A folytonosság miatt kellenek a fiatalok. Nincsenek fiatalok, akkor egy idő után kihalunk. Abba remélek, hogy azért azok, akik egy egyháziskolába végeztek, ilyen környezetben, hogy későbben érnek is meg, de vagy visszatérnek.
Közeledik ez a kerek évforduló is, ugye az aranymise.
Igen.
Azért ez egy hatalmas időszak.
Igen.
Ha összegeznie kellene ezt az eltelt papi életet néhány hívószóban, melyek lennének azok?
Nehézségek mellett ez egy jó élet volt. Tehát nem sajnálja az ember, sőt, hálát ad érte, hogy választhatta ezt. Azért szoktam úgy sokszor fohászkodni, de Arany János írja, hogy ki ne maradjon, már egy kis költészet. Hová lettél, hová, ó lelkemi fiúsága? Hogy ami én bennem új misésként, meg abban a nehéz időben megvolt, hogy az legyen meg. Mint amikor a Gyóni apácák még ott voltak, és a második vatikáni zsinat után ők nagyon simán át tudtak állni az új liturgiára. Amíg egy faluba, esetleg a szembeoltár, meg nem tudom mi miatt, hát a nép zugolódott. És akkor megkérdeztem, akkor volt egy ilyen megtűrt páter ottan, aki egyébként udvarosként volt elkönyvelve, megkérdeztem tőle, hogy mit szólnak a nővérek ehhez a második vatikáni zsinat utáni liturgiához? És azt mondta, mi azt szeretnénk adni az Istennek, amit 20 éves korunkban adtunk. A lélek, hogy ez, ha az megvan, az, mert én bennem valóban egy nagyon lelkes, de nem ilyen extra, hanem egy ilyen józa lelkesség volt fiatal koromban.
Ami megmaradt.
Igen, mondjuk a bajokat leszámítva.
Ha teheti, és gondolom majd teheti, és valamikor ismerté válik az utóda, melyek lennének azok a feladatok, amelyeket mondjuk a szívére helyezne, hogy folytassa az ön munkájában?
Hát ha jön, én nem akarom őt korlátozni avval, hogy most ezt csináld, azt csináld. Ő is egy, hogy is mondjam, saját elgondolású egyéniség lesz.
Akkor inkább úgy kérdezem, hogy...
Csináld jobban, mint amit én csináltam.
És melyek lennének azok, amelyeket azért szeretné, ha folytatná?
Tartsa meg a kapcsolatot a plébániákkal, úgy, mint én, és tartson hittanórát.
Érsek, atya, köszönöm szépen.
Szívesen.
Jó egészséget kívánunk önnek.
Köszönöm.
És azt kívánom, hogy a következő időszakban is még sok örömet lejjen.
Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek.
Isten országáért. Életút interjút hallhattak az Aranymisés Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsekkel. A műsort a Katolikus Rádió készítette. Mária Rádió.
Ilyeneké a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséiből.